Városaink, a fehér barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok című kiállítás katalógust ismertetjük. A benne található anyag először a Nemzeti Múzeumban, majd később, többek között, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen volt látható. Ez a kiállítás jó lehetőséget biztosított a pálosrend megismerésére, mely könyvformájában is megjelent. Ebből adunk ízelítőt a kedves hallgatóknak a rádión keresztül, Barabás Réka felolvasásában.
Pálosok. Kiállítási katalógus. A toronyaljai pálos kolostor és kútjának leletei. A kút felszereléséhez kapcsolódó leletek. Írta Mag Hella. A kútból számos egyéb lelet is előkerült, közöttük kerámia edények és kályha szemek töredékei, fémből és fából való háztartási és mezőgazdasági eszközök, továbbá faragott kövek és állatcsontok. A kiállításban ezek közül látható néhány lelet. Faköszörűpad. Tragor Ignác Múzeum, Vác, Miklós Zsuzsa ásatása, 1985-ből. Fából készült köszörű elemei, 5 darab. A szabálytalan alakú köszörűpadot egy kettéágazó tölgyfatörzséből alakították ki, alja laposra faragott, két vége egyenesre levágott. Közepén téglalap alakú mélyedés, 19-23x44,2-45 cm átmérőjű, 15 cm mély. Felső részén és oldalán több kerek 2 cm átmérőjű, változó mélységű fa csaphely látszik. Bal oldalán téglalap alakú bemélyedés. A köszörűpad 4 szögletesre faragott, tuskószerű gerendadarabon nyugodhatott, amelyekhez csapolással rögzíthették. Konzerváltak. A köszörűpad elemei a kolostor kútjából 14-16 méteres mélységből a kútház felépítményéhez tartozó faragott fagerendák alól kerültek elő. A köszörűpad alatt feküdtek a kútkáva faragott kő elemei. Elleleteket a feltáró megfigyelései alapján egy időben szándékosan dobhatták be a kútba. Vélhetően a szerkezethez tartozott egy szintén a kútból előkerült köszörűkő is. A tárgyak funkcióját néprajzi analógiák segítségével sikerült meghatározni. Eszerint a villás fa törzséből készített padon látható négyszögletű bemélyedésben víz volt, felette fából készült, tengelyes hajókar segítségével mozgatták a köszörűkövet. A köszörűt középkori képi ábrázolásokon elsősorban fegyverkészítők, később olló és késélezők megjelenésein láthatunk. Ezek azonban jellemzően más formát mutató, összetettebb szerkezetek. A köszörű segítségével torony alján a kolostorban használt fémtárgyakat, késeket, mezőgazdasági eszközöket, egyéb szerszámokat élezhettek. Mivel a képi ábrázolások tanúsága alapján a köszörűk nagyobb része fából készülhetett, egyéb ilyen szerkezet régészeti anyagból hazánk területéről nem ismert, noha köszörűkövet több helyről is közöltek. A lelethez némileg hasonló, itatóvájuként, esetleg famozsárként értelmezett tárgy került elő, egy római kori kútból Sopronban. A tölgyfa törzsébe itt szögletes, de nagy évben lekerekített, tál alakú lyukat vájtak. Körülötte kerek, ferde furatok is megfigyelhetők voltak. Fa edény töredékek. Tragor Ignác Múzeum, Vác, Miklós Zsuzsa ásatása, 1985-ből. Esztergált vagy kézzel faragott, gyümölcsfából készült edény, két törésfelülettel összenemillő töredéke, több darabból összeragasztva. Az edény alján középen szándékosan kialakított, körülbelül 7,7 cm átmérőjű lyuk. Az edény fala felfelé ívelt, külső oldalán egy vízszintes vonallal díszített. A kevés fennmaradt középkori emlék ellenére a fából készült asztali edények, tálak, tányérok szerepe a kerámiából készült társaik mellett jelentős lehetett, a háztartások mindennapos eszközei lehettek a középkorban. Ezt a számos képi ábrázolás mellett az írott formások is alátámasztják, például a füzéri vár összeírásai 1654-ig rendszeresen említenek bükkfából készült tányérokat. A toronyaljai kút szerencsés módon számos fa edénytöredékeket őrzött meg, formájuk csak részben rekonstruálható. Ezek alapján korsók, csészék, tárkák készülhettek fából. Két technika, az esztergálás és a kézi faragás is megfigyelhető a különböző töredékeken. Noha hazánkban is kerültek elő asztali faedények, elsősorban kútfeltárások során, például Sopronban, Miklós Zsuzsa kutatásai szerint a toronyaljaiakhoz hasonló fatálkákat Freiburgban tártak fel. Az alján kereklyukkal ellátott faedény bizonyára valamilyen speciális, pontosan nem azonosítható funkcióval bírt. Az sem kizárható, hogy nem is edényként szolgált, hanem például alátétként, a később bemutatandó vasserpenyőhöz vagy más edényhez. Gyümölcsszárító töredékei. Tragor Ignác Múzeum, Vác, Miklós Zsuzsa ásatása 1985-ből. Két hosszúkás deszka töredék, egyik végük ívesre faragott, másik végük törött. Aljukon és ívesre faragott végük közelében facsapok, kereklyukai, egy esetben a fa is megmaradt benne. A kút leletei között több hosszúkás deszkadarabot is találtak, amelyek néprajzi párhuzamok alapján gyümölcsszárító töredékeiként voltak rekonstruálhatók. Az analógiák alapján a deszkákat egymással párhuzamosan állították, majd fapálcákkal összekötötték, így merevítve a szerkezetet. A pálcák közé vesszőket bújtattak, és az így kialakuló keretre tették a szárítandó gyümölcsöket. A kereteket egymásra is helyezhették, ez jellegzetes kopásokat okozott a deszkákon. Kaptafák. Fából készült, a láb természetes formáját követő kaptafa. Szálirányban megfaragott, elhegyesedő orrú, középen erősen összeszűkül, valószínűleg jobb lábas darab. Konzervált. A következő, fából készült, lekerekített orrú, alul a talpi részen vízszintesre faragott kaptafa töredéke. Jobb oldala egyenes, bal oldalán ferdesík, valószínűleg ballábas darab. Hátul hiányos. Konzervált. Ónkanna. A kút legaljáról került elő, azaz a vízvételi hely használatának idejéből származik egy ónból készült asztali folyadéktartó edény, vagyis kanna. A leletet elsőként 1987-ben Holl Imre tette közzé. Megállapítása alapján az eredetileg 30-35 cm magas edény egy Közép-Európában és azon belül is kifejezetten a Magyar Királyság területén a 16.-18. Században közkedvelt típusba sorolható. Formájára a felfelé szűkülő, hengeres test jellemző. Eredetileg a C-kannák legáltalánosabb típusához hasonló darab lehetett. Jellegzetes, pikkely mintás, gravírozott díszítése alapján Holl Imre szerint valószínűleg hazánk területén Budán készült, legkésőbb az 1500-as körüli években. Érdekesség, hogy a tárgyat még átalakított formában is használták az egykori szerzetesek, mielőtt az a kútba esett. Viszonylag kevés a régészeti ásatásból előkerült ónkanna, azonban történeti források alapján a városi polgárok háztartásaiban elterjedt lehetett a késő középkorban. testamentumok elemzései alapján egy-egy végrendelkező általában 3-4 darabot oszthatott szét örökösei között. Az ónkanna alsó része hiányos. Egyenes, eredetileg felfelé elkeskenyedő testű lehetett, amelyet egy finoman horgolt dísz mentén vágtak el. Az így újonnan kialakult peremet kissé eldolgozták. Egyik oldalán 3,5 szőr 6,2 cm-es területen javítás látható. A megrongálódott edényt saját, felülről levágott anyagából javították. A megmaradt alsó részhez 4 szeget rögzíthették, amelyből 3 maradt meg. Külsejét gravírozott pikkely minta díszíti 8 sorban. Felül kissé durvább, alul kissé finomabb eszközökkel kivitelezve. A javításhoz felhasznált darab alapján felső részén hasonló technikával készült, de más minta díszíthette. Az enyhén behúzott fenék belső részén ráforrasztott kerek applikáció, rozetta, 2 sorban szíromlevéllel, középen kis gömbökből kialakított porzó. A rozetta körül 2 kiemelkedő vonal között pontsor. Az applikáció célja az esztergályozáshoz szükséges felfogás helyének eltüntetése. A fenék külső oldalán reszelés és esztergálás nyomai, valamint egy bekarcolt kereszt és egy ornamentális ábra, tulajdonjegy látható. Restaurált. Írta Maghella.
Kedves hallgatók! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok című kiállítás katalógust ismertettük. A benne található anyag először a Nemzeti Múzeumban, majd később, többek között Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen volt látható. Ez a kiállítás jó lehetőséget biztosított a Pálos rend megismerésére, mely könyvformájában is megjelent. Ebből adtunk ízelítőt a kedves hallgatóknak a rádión keresztül, Barabás Réka felolvasásában. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Köszöntelek benneteket, kedves hallgatói családunk! Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és zarándoklásra hívlak benneteket. Nem túl terherőre, nem túl nehézre, de nagyon szépre. Talán már hallottatok róla, hogy minden szombaton vezetett zarándoklatot szervezünk. A Szent Anna kápolnálán gyülekezünk össze 10 órakor, minden szombaton, a vezető már ott van 10 órakor, és akkor 10:30 körül, 10:30 után elindulunk, addig a megbeszélések folynak, és hát valamikor délután 3-5 óra körül érkezünk Makkos Márián át Mária remetére. Beavatás, zarándoklás. Aki még soha nem zarándokolt, az is jöjjön el, és hozzon magával valakit. És miért? Miért szerveztük ezt? Azért, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, mert nagyon sokan nem foglalkoznak az Istennel, sokan a szívükben még azt is mondják, hogy nincs Isten. A 14. Zsoltár szavaival is hívlak benneteket. Azt mondja a 14. Zsoltár. Így szól szívében az esztelen. Nincs Isten. Ő meg lenéz a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e okos, aki Istennel gondol. Az zarándoklatokat, a beavató zarándoklást, ami minden szombaton 10 órakor kezdődik a Szent Anna kápolnánál, pont azért szervezzük, hogyha lenéz az Isten az égből, akkor lássa, hogy van még értelmes ember, aki nem mondja, hogy nincs Isten. Szeretettel várlak benneteket.
Gárdonyi Géza, ne félj! Mintha látnám a fehér ruhás szentet, amint Jairus házához közelget, s hírül hozzák, hogy meghalt már a lányka. Jézus ránéz az elsápadt apára. Ne félj, csak higgy. Ha ránk is így szakad a fájdalom, szerettünket látva a gyászpadon, s kiáltjuk, nincs már, nincs, aki megmentsen. Törjön át Jézus szava a bús csenden. Ne félj, csak higgy. Gárdonyi Géza.